Kedves hallgatom! Az Ézsaiás próféta könyve 19. fejezete az Egyiptomra áradó jövőbeli nagy áldással zárul, amit az ezer éves királyságban élvez, a 20. fejezet pedig megjövendőli a közeljövőben bekövetkező eseményeket, amelyek bizonyítják Ézsaiás próféta megbízhatóságát, hogy ő valóban Isten prófétája volt. Abban az évben, amikor Asdód alá érkezett az a hadvezér, aki Szárgón asszír király parancsára megostromolta és elfoglalta Asdódot. Ézsaiás könyve, 20. rész, 1. vers. Egy nagy hadvezér volt az asszíriai hadsereg tábornoka, akit Királyok 2. könyve, 18. részének 17. verse említ. Asdód az északi 10 törzs királyságában volt egy város. Szárgón követte Salmanesert. Királyok 2. könyve, 17. rész, 3. vers. Ez az egyetlen hely, ahol Szárgón király nevét említik a Bibliában. Még 150 évvel ezelőtt is azt állították a történészek, hogy Szárgón sohasem élt, mert nem lehetett bizonyítékot találni róla a világi történelemben. Az archeológusok azonban felfedezték, hogy nevének asszíriai formája a Sarukkin. Bőséges történelmi anyag került elő az ő uralkodásával kapcsolatban. Abban az időben így szólt az Úr Ézsaiáshoz, Ámóc fiához. Vedd le a zsákruhát a derekadról, és húzd le a sarut a lábadról. Ő így is tett, és mezítelenül saru nélkül járt. Ézsaiás könyve, 20. rész, 2. vers. Ézsaiásnak élő példává kellett válnia Izraelben, hogy figyelmeztesse őket, ne szövetkezzenek Egyiptommal. Valószínűleg Ézsaiásnak nem kellett mesztelenül járnia. A ruházat elmaradhatatlan volt keleten, és a mesztelenség ellen tiltakoztak. Ézsaiásnak félre kellett tennie felső gyászruháját. Ez azonnal felhívta a figyelmet a prófétára. Ézsaiás ezáltal közölhette nyilvános mondani valóját. Jó megjegyeznünk Delics szavait erről a kérdésről. Ézsaiásnak most egyszerűen az általános szokással és erkölcsi illendőséggel ellentétesen kellett viselkednie. Akkor ezt mondta az Úr, ahogyan szolgám, Ézsaiás mezítelenül és saru nélkül jár 3 esztendeig, intő jelül Egyiptom és Etiópia számára. Ézsaiás könyve, 20. rész, 3. vers. Ézsaiásnak végig kellett mennie Izraelben, hogy tudassa velük, mi történik Egyiptommal. Amint járt, kelt, jelül lett és csodául a nép szemében. Úgy hajtja el az asszír király Egyiptom rabjait és Etiópia fogjait, ifjakat és véneket, mezítelenül és saru nélkül, csupasz fenékkel, Egyiptom szégyenére. Ézsaiás könyve, 20. rész, 4. vers. Mivel Egyiptom nem védhette meg magát, de Etiópia sem, nem válhatott megbízható szövetségesül Izraelnek. Mind Egyiptom, mind Etiópia a betörő asszíriai Szárgón zsákmánya lett, és ezt a gyalázatot jövendölte meg Ézsaiás Egyiptommal kapcsolatban. Ézsaiás felsorol 11 terhet vagy ítéletet. Ebben a 21. fejezetben megvizsgáljuk közülük a 7., 8. és 9., amelyek Babilon, Edom és Arábia ellen szólnak. Ezeket terheket kifejező szimbólumokban állítja elénk, és abban az időben, amikor ezeket kapták, biztos vagyok benne, olyan világosak voltak, mint a déli nap. Lényegében olyan világosak voltak Ézsaiás korában az emberek előtt, mint amilyen az a kifejezés, hogy 2x2=4 a mai hallgatóknak. Ebben a fejezetben a jel nem eléggé érthető nekünk ma, mivel a Biblia magyarázók közt is van bizonyos eltérés jelentésüket illetően. Ezeket azonosíthatjuk úgy, mint Babilont, Edomot és Arábiát, és mindegyiket külön-külön vizsgáljuk meg, amint végighaladunk ezen a fejezeten. Valamennyien ellenségei voltak Izraelnek. Mindegyikük különös nyomorúságot okozott Isten népének. Mindegyiket megítélte Isten a maga idejében. Ez a 21. fejezet eléggé elhanyagolt része Isten igéjének. Hogy ezt bizonyítsam, hadd tegyek föl egy kérdést. Mikor hallottál utoljára prédikációt, vagy bibliatanulmányozást a Bibliának erről a fejezetéről? Az az érzésem, hogy még sohasem hallottad Ézsaiás könyve 21. részének magyarázatát. Ez a Szentírásnak egy olyan szakasza, ami aláhúzza álláspontomat a premillenáris, pretribulációs és korszakos elméletem terén a Biblia értelmezésében. Ez az egyedüli magyarázat, ami kielégít egy ilyen fejezetet, mint ez, és amiért minden más igeszakasz világosan összhangban van ezzel a fejezettel és az ilyen magyarázattal. Ebben a fejezetben az a kiemelkedő, hogy szimbólumokat használ. Hiszek a Szentírás szó szerinti értelmezésében, de amikor szimbolizmust használ, mindig a valóságot tükrözi. Erre fontos emlékeznünk. Sok ige magyarázó a Szentírás tanítását szimbolizmusnak nevezi, hogy ezzel próbálja azt eltüntetni. Mint ahogy a mágus teszi, amikor azt mondja, hogy hókusz-pókusz, és aztán eltűnik, amivel foglalkozik. Barátom, ne próbáljuk elködösíteni a Szentírásnak ezt a részét, hanem tanulmányozzuk, hogy meglássuk, mit mond Isten. Fenyegető jövendőlés Babilónia ellen. Ahogyan a szélviharok törnek elő délfelől, úgy közeledik a síkság felől, a félelmetes földről. Ézsaiás könyve, 21. rész, első vers. Ahogyan a szélviharok törnek elő délfelől. Ez egy kicsit furcsa kifejezés. Dr. Jennings ezt így adta vissza. Ahogyan a forgószél végig söpör délfelől, úgy jön az a puszta felől abból az országból, és rémületet hoz magával. Ez jó értelmezése az igeversnek, de még mindig nem tudjuk, hogy melyik népről van szó. Ezért tovább kell olvasnunk, hogy eljussunk a nemzethez is. A 9. versben ezt olvassuk. Elesett, elesett Babilon. Ezért tudjuk, hogy ez Babilonra mutat. Mielőtt Babilon világhatalomra tett volna szert, pusztulását ismételten megjövendőlték. Már láttuk ezt. Az első teher a 13. és 14. fejezetben Babilon ellen irányult. Babilon annyira félelmetes és rettenetes lett, és annyi minden rávonatkozott a Szentírásban, hogy további magyarázatot kell mondanunk pusztulásáról. Az első helyen állt az Isten ellen irányuló egyesült lázadásban Bábel tornyánál, és képviseli az Isten elleni lázadás utolsó erődítményét. Ezt megtaláljuk a Jelenések könyve 17. és 18. fejezetében. A vallásos Babilon mutatkozik be a Jelenések könyve 17. részében, és a kereskedő Babilon áll előttünk a Jelenések könyve 18. fejezetében. Babilon földrajzilag egy nagy sivatagi területen helyezkedett el az Eufrátesz folyó mellett. Csatornákkal öntözték a folyóból. Jeremiás ezt a leírást adja Babilonról. Te nagy vizek mellett lakó, kincsekben gazdag nép, eljött a véged, rablásod véget ért. Jeremiás könyve, 51. rész, 13. vers. A sivatag és a tenger különös módon egyesül ezen a helyen. Ugyanezt a találkozást látjuk a Jelenések könyvében. És lélekben elvitt engem egy pusztába, és láttam egy asszonyt ülni egy skarlátvörös fenevadon, amely tele volt Isten káromló nevekkel, amelynek 7 feje és 10 szarva volt. Jelenések könyve 17. rész, 3. vers. Ez az a sivatag, ahol János látta Babilon titkát. Oda jött hozzám az egyik a hét angyal közül, akiknél a hét pohár volt, és így szólított meg engem. Jöjj! Megmutatom neked a nagy parázna büntetését, aki a nagy víznél ül. Jelenések könyve, 17. rész, 1. vers. A pusztában figyelte meg a sok vizet. A két vers szimbolikus, de ugyanazt az üzenetet tükrözi. Ezt megtaláljuk ismét Jeremiás könyvében. Babilon ragyogásával és tündöklésével a bálványimádás és hamis vallás forrása volt, és déli báb volt a sivatagban. Babilon nem volt csodálatos hely, csak olyan volt, mint déli báb a sivatagban. Nem volt forrás vagy oázis egyáltalán, hanem bálványokkal és hamis vallással tele hely volt. Nem volt életadó víz az emberek lelkének. Ezt minden lelki pásztornak, rádiós előadónak, gyülekezetnek és gyülekezeti tagnak végig kell gondolnia. Vajon a gyülekezetem, vagy én életadó forrás vagyok? Vagy pedig csak déli báb vagyok az élet sivatagában? Szörnyű látomásban ez jutott tudtomra. Csal a csaló, pusztít a pusztító. Vonulj ellene, élám! Ostromold, média! Minden sóhajtozásnak véget vetek. Ézsaiás könyve, 21. rész, 2. vers. Isten megítéli Médiát és Perzsiát, hogy elpusztítsa és kizsákmányolja a várost. Vonulj ellene, élám! Ostromold, média! Éppen ez történt. Ez a profécia azelőtt hangzott el, hogy az invázió bekövetkezett volna. Ezért görcsös fájdalom fogja el derekamat, olyan kínok gyötörnek, mint a szülőnő kínjai. Megzavarodtam, nem hallok, megriadtam, nem látok, háborog a szívem, reszketés fogott el. Az eddig áhított alkonyat rettenetes lett nekem. Ézsaiás könyve, 21. rész, 3. és 4. vers. Ézsaiás ismét mély érzelmekkel szólal meg, amikor megismerteti a bekövetkező pusztulást. Ez Isten szívét mutatja be, aki irgalmat akar közölni, és utálja az ítéletet még olyan félelmetes ellenség esetében is. Isten szeretete nyilvánvaló itt Jeremiás könnyeiben. Senki sem örvendezhet Isten ítéletének. Isten azt mondja, hogy ítélete az ő gyötrelmes tette. Nem akar megítélni senkit. Meg akar váltani, de a döntés rajtunk múlik. Nem akar más nemzeteket megítélni, és ez a döntés is tőlük függ. Terítik az asztalt, rendezik a szőnyegeket, esznek, isznak. Rajta, vezérek, kenjétek a pajzsot. Ézsaiás könyve, 21. rész, 5. vers. Ez a vers úgy hangzik, mintha szemtanú számolna be Babilon pusztulásáról, ahogy Dániel följezzi. Dániel könyve, 5. rész. Ne felejtsük el, hogy ezt körülbelül 200 évvel korábban jegyezte föl. Bérsatszár lakomájának közepén Gobriász, méd tábornok eltérítette a folyót, ami végigfolyt a városon, és seregével együtt a száraz folyó ágyon át bement a város falai alatt. Meglepetésszerűen foglalta el a várost. Isten előre megmondta, hogy ez így történik. Majd felordított, mint az oroszlán. Uram, őrhelyemen állok minden nap. Őrségen állok minden éjjel. Jönnek már a lovasok. Lovasok kettesével. Akkor megszólalt, és ezt mondta. Elesett. Elesett Babilon. Minden Isten szobra a földön heber összetörve. Ézsaiás könyve, 21. rész, 8. és 9. vers. Az őr a város falain elmondja a bentlakóknak, hogy mit lát. Ezt mondja. Jönnek már a lovasok kettesével. Ezek küldöttek, és üzenetük az, hogy Babilon elesett, elesett. Az őr vitte a hír Babilon királyának, hogy elesett a város. Jeremiás könyve, 51. rész, 31., 32. és 33. vers. Babilon összes istenének a képét a földhöz verték. Ez a szomorúság és az enyhület sóhaja is egyúttal. Babilon volt minden bálványimádás forrása. Ó, agyoncsépelt és megtiport népem! Amit a seregek urától, Izrael istenétől hallottam, azt jelentettem nektek. Ézsaiás könyve, 21. rész, 10. vers. Ez az aratás, vagyis az ítélet ideje. János evangélium a 4. részének 35. versében az Úr Jézus ezt mondja. Vajon nem ti magatok mondjátok-e, hogy még 4 hónap is jön az aratás? Íme mondom nektek, emeljétek fel a szemeteket, és lássátok meg, hogy a mezők már fehérek az aratásra. Urunk mondta, hogy ez a törvény korszakának a vége, amikor ítélet szakad Izraelre. Izraelnek csaknem 1500 éven át volt törvénye. Az aratás az ítélet időszaka. Van egy könyv, ami erről a pontról szól, mielőtt megvizsgálnánk Babilon sorsát, a Jeremiás, Ezékiel és Dániel könyve alapján. A könyv címe ez. A két Babilon. Fenyegető jövendőlés Dúmá ellen. Kiáltást hallok Széirből. Őrálló. Meddig tart még az éjszaka? Őrálló. Meddig tart még az éjjel? Ézsaiás könyve, 21. rész, 11. vers. Melyik város Dúmá? Dúmá szimbolikus szó. Ézsaiás játszik a szavakkal, hogy kihozza mélyebb értelmüket. Ezt már láttuk korábban is, az üzenet továbbításában. Dúmá, Edom, ha az E betűt elvesszük belőle. Ha kivesszük az E betűt az Edomból, akkor a Dúmá jelentése az, hogy némaság. Edom a halálos csönd országává válik. A Széir jelentése az, hogy durva, szőrös. Ézsau volt az első Széir férfi, ahogy azt Mózes első könyve 25. részének 25. versében olvassuk. Szőrös volt, és Széir hegyén lakott. Mózes első könyve 36. rész 8. vers. A Széir jelentése vihar. Csönd és vihar. Milyen szójáték, és milyen üzenet. Edom nyilvánvalóan az érintett ország. A csend és vihar országából származik ez a vizsgálódás, amit kétszer is ismétel. Őrálló. Meddig tart még az éjszaka? Más szóval, mennyi telt már el az éjszakából? Mennyit kell még várni, mielőtt Isten dicsősége megnyilatkozik? De fölragyog majd az igazság napja számotokra, akik nevemet félitek, és sugarai gyógyulást hoznak. Malakiás könyve, 3. rész, 20. vers. Közeleg a reggel, de még éjjel van, felelt az őrálló. Kérdezhettek, de inkább akkor, ha majd visszajöttök. Ézsaiás könyve, 21. rész, 12. vers. Mind a reggel, mind az éjszaka közeledik. Ami egyeseknek dicsőség, az másoknak pusztulás lesz. Ami egyeseknek Isten népének világossága, az éjszaka lesz az edómiaknak, a testieseknek, akik elvetették Istent. Fenyegető jövendőlés Arábia ellen. Arábia bozótjaiban töltsétek az éjszakát. Dedán karaványai. Ézsaiás könyve, 21. rész, 13. vers. Arábia eléggé világosnak tűnik, de ez a szó megint kettős értelmet hordoz. Jelentheti az estét, ha a magánhangzót jelölő pontokat megváltoztatjuk. A héber nyelv a magánhangzók nélküli mással hangzók nyelve. Ehelyett voltak magánhangzókat jelölő pontjaik a mással hangzók fölött. A tudósok tették hozzá a mással hangzókhoz a magánhangzókat jelölő pontokat, hogy olvashatóbbá váljanak. Ebben a versben a jelentés nagyon világos. Arábia történetében este volt. Később volt, mint gondolták volna. Arábia volt az ismáliták földje, a pusztai beduin törzsek világa, a modern arab világ. Érdekes, hogy Isten beszél róluk. Ábrahám fiai, Ismáel és Ízsák sohasem boldogultak egymással. Leszármazottaik még ma sem néznek jó szemmel egymásra. Az arabok és a zsidók még mindig egymás torkát szorongatják. Ha Ábrahám látta volna, hogy mi történik a jövőben, azt hiszem másként élte volna az életét. Barátom, a bűn sohasem szűnik megteremni keserű gyümölcseit az emberi történelemben. Hozzatok vizet a szomjazónak, Téma földjének lakói, és adjatok kenyeret a menekülőknek, mert fegyver elől menekültek el, kivont kard elől, kifeszített íj elől, és súlyos harcból. Mert ezt mondja nekem az Úr, egy év múlva, amilyen a bérlőnek az éve, vége lesz Kédár minden dicsőségének. Ézsaiás könyve, 21. rész, 14., 15. és 16. vers. Ítélet közeledett a földre és népére. Ez a költői szépségű és szívet szomorító fejezet még nem zárja le ezt a hangulatot. Itt lehet este, de Isten napja számlálja az estéket és a napokat úgy, hogy este és reggel első nap. Mózes első könyve, első rész, 5. vers. A reggel közeledik. Az éjszaka hamarosan elmúlik, és új nap pirkad. Az ember bukásának, bűnének, sötétségének éjszakája elmúlik, és Isten reggele érkezik meg az igazság napjának jövetelével. Imádkozzunk! Uram, köszönöm ígéretedet! Azt az ígéretet, ami a reménytelenség világába új fényt lobban, ez pedig az igazság napjának meghirdetése. Segíts, hogy erre nézzek, és ebben a reménységben éljek. Ámen.